Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök, és nagyon örülök, hogy annak ellenére, hogy ennyire tényleg kutyaidő van, dicsőség az Úrnak, és nem sokára jön a tavasz, dicsőség az Úrnak. Szóval ennek ellenére mégis ennyien itt vagyunk, és ennyien eljöttetek, ez olyan jó és öröm a számomra, és hiszem, hogy nem engem és nem minket hallgatni jöttetek, hanem letelepedtetek, hogy az élő Istentől üzenetet nyerjetek. És én hoztam is üzenetet, és Doma Zsolt barátom is hozott üzenetet, és én hiszem, hogy többen, akik ma itt ültök a szellemetekben, a szívetekben, érzékelni fogjátok, hogy nagyon is aktuális üzeneteket hoztunk az Úrtól. Mindenek előtt akkor engedjétek meg, hogy én is imádkozzak ezért az alkalomért, ezért az ige hirdetésért, és utána egy kicsit koncentrálnotok kell, mert 2-3 percig egy viszonylag hosszú ige szakaszt fogunk felolvasni, az Ezékiel 1-et, az Ezékiel 2-t és az Ezékiel 3-ból néhány verset, ezt majd Doma Zsolt barátom fel fogja olvasni. Nem lesz olyan sok, de azért egy pici időt igénybe fog venni, és akkor utána elkezdjük az ige magyarázatot. Most mindenek előtt én is imádkozom, és akkor hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, én hálát adok neked, Istenem, ezért a mai alkalomért, és köszönöm neked a te csodálatos szent szellemedet. Uram, köszönöm azt az üzenetet, amit megérleltél az elmúlt hetekben az én szívemben, és köszönöm, hogy ez az elmúlt napokban a maga teljességében hiszem, hogy össze is állt bennem, de mennyei atyám, én őszintén bevallom azt neked, de nem is kell mondanom, hiszen te ismersz engem, és tudod, hogy ha te nem kensz engem föl a te szellemeddel, akkor lényegében semmit nem tudok elmondani, csak gyarló emberi üzenetet, aminek nem sok értelme van. Ezért, Istenem, én arra kérlek téged, hogy könyörülj rajtam, és elsősorban ne is én rajtam, hanem a hallgatóságon, Uram. És bocsáss ki a te szent szellemedet, Uram, a te természetfeletti kenetedet, Uram, és vegyél birtokodba, Uram, hogy el tudjam mondani azt, amit el kell mondanom. A te akaratod szerint, Uram, a Jézus nevében. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. És akkor most nyissuk ki a Bibliánkat. Na, mai napon az engedelmességről szeretnék beszélni. Természetesen az Isten iránt való engedelmességről fogok beszélni. Nyissuk ki a Bibliánkat, és akkor az Ezékiel 1-ből, az Ezékiel 1-et, az Ezékiel 2-t és az Ezékiel 3-ból. Hány verset fogunk felolvasni, Zsolti?
Néhány.
Majd kiderül.
Négyet.
Ezékiel 3-at. Oké. Okay. Egy, Ezékiel 2.
Egytől a 3-3.
Oké.
Tehát a 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor én a fogságban élő nép között voltam a Kebár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én, Jójákin király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a kádeusok országában, a Kebár folyó mellett, és megragadta őt ott az Úr. Láttam, hogy forgó szél jön észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. A közepéből a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna. 4 élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak, emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek 4 arca és mindegyiknek 4 szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjuláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő rész. Szárnyuk alatt 4 felől emberi kezek voltak. Mind a 4-nek voltak arcai és szárnyai. Szárnyaik összeértek egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is mind a 4-nek jobbról. Bika arca is volt mind a 4-nek balról. És volt sas arca is mind a 4-nek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve, ez a 2 szárny összeért, egyiké a másikéval, 2 pedig eltakarta a testüket. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a szellem akarta, hogy menjenek, oda mentek. Nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Ilyenek voltak az élőlények. Külsejük olyan volt, mint az izzó parázs, és az élőlények közt, mintha égő fátyák lobogtak volna. Tűz ragyogott, és a tűzből villámok cikáztak. Az élőlények járása kelése olyannak látszott, mint a villámlás. Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett, mind a négy előtt. A kerekek úgy voltak elkészítve, hogy ragyogó drágaköveknek látszottak, és mind a négy egyforma volt. Úgy készültek, hogy mindegyik kerék közepében egy másik kerék látszott. Amikor jártak, négy irányban tudtak menni, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. A kerék abroncsai magasak és félelmetesek voltak, és mind a négy abroncs körös körül tele volt szemekkel. Amikor az élőlények jártak, a kerekek is jártak mellettük, és amikor az élőlények fölemelkedtek a földről, a kerekek is fölemelkedtek. Ahová a szellem akart menni, oda mentek, ahová a szellem akarta. És a kerekek is fölemelkedtek velük, mert az élőlények szelleme irányította a kerekeket. Ha azok jártak, ezek is jártak. Ha azok megálltak, ezek is megálltak. És ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is, mert az élőlények szelleme irányította a kerekeket. Az élőlények feje fölött valami boltozat volt, amely fényesen csillog, félelmesen csillogott, mint a jég, és ki volt feszítve a fejük fölött. A boltozat alatt ki voltak terjesztve szárnyai, egyiké a másiké felé, mindegyiknek volt másik két szárnya is. Ezekkel eltakarták a testüket elől is, hátul is. Amikor jártak, olyannak hallottam szárnyai zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Amikor megálltak, leeresztették szárnyaikat, és egy hang hallatszott a fejük fölött levő boltozatról, amikor megálltak és leeresztették a szárnyaikat. A fejük fölött lévő boltozaton fölül egy zafírszínű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte levő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének a látványa. Amikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal. Ezt mondta nekem, ember fia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, szellem áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, ember fia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram, az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Te pedig ember fia, ne félj tőlük, beszédjüktől se félj. Ha csalán és tövi szurkál is téged, ha skorpiók közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől, ne rettegj tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig ember fia, hallgasd meg, amit mondok neked, ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlsz elém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán, siratóének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, ember fia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, aztán menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, ember fia, rakd elő a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz.
Amen.
Amen.
Idáig. Tehát az első dolog, amit itt látunk, rögtön az Ezékiel egyben, látjuk, hogy Ezékiel kapott egy olyan látomást, amit hát ugye olvassuk az Ezékiel egynek a végén, hogy igazából szószoros értelemben padlót fogott ettől a látomástól. Valószínűleg mi is padlót fognánk, hogyha egy ilyen látomásban lenne részünk. És Ezékiel tulajdonképpen röviden úgy tudjuk összefoglalni, hogy Isten jelenlétével Isten megnyilvánuló jelenlétével, sőt, magával az élő Istennel volt egy találkozása, mert ugyan élőlényeket látott, ugye, akiknek szárnyaik voltak, kezeik voltak, és mindenféle arcaik voltak, de igazából nem csak ezeket az élőlényeket, tehát nem csak ezeket a szellemi lényeket látta Ezékiel, hanem látta azt a trónt, amelyen ugyanakkor én úgy gondolom, és meg vagyok győződve az ige alapján, hogy maga az Úr ült ezen a trónon. És tulajdonképpen úgy tűnik itt az Ezékiel egyből, hogy ezt a trónt, amin az Úr ült, ezt maguk ezek a kérubok, vagy ezek a szellemi lények hordozták gyakorlatilag. Valaki egyszer erre azt mondta, hogy hát ebből is látszik, hogy a kérub az egy Isten szállító szellemi lény. Hát végül is így is lehet fogalmazni, de hát ugye tudjuk, hogy azért Isten mindeneknél nagyobb, tehát ő minden mindenekben, úgyhogy őt annyira hordozni nem kell, hiszen ő mondja azt az igében, hogy nem ti hordoztok engem, hanem én hordozlak titeket. De tulajdonképpen ebben a látomásban valami miatt Isten mégis így nyilvánította ki magát Ezékiel számára. És én azt szeretném nektek mondani, hogy rögtön az első üzenet, amit ebből ki szeretnék emelni, de ebből a három fejezetből három fontos momentumot szeretnék kiemelni. Rögtön az első, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy higgyétek el, hogy ugyanazzal az Istennel van dolgunk ezen a mai napon is, aki akkor Ezékielnek megjelent. Ez nagyon fontos megemlíteni, mert nem tudom, úgy tudom, hogy többen olvastátok a könyvemet, amit írtam, a Haggeus korszakot, és úgy tudom, hogy többen olvasták ezt ebből a gyülekezetből, akkor emlékezhettek arra, hogy én a könyvemben leírtam azt, hogy tulajdonképpen az elmúlt években lehet látni egy óriási válságot, főleg itt Nyugat-Európában, itt a nyugati világban, a kereszténységen belül. Azt lehet látni, hogy keresztényeknek tulajdonképpen a tömegei, ezt ki lehet mondani, hihetetlen hitetés alatt van, és tévegés alatt vannak, és azt lehet látni, hogy tulajdonképpen Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége ebből az úgynevezett hivatalos egyházból, vagy tömegegyházból, és én úgy gondolom, hogy ebben a kis egyházak is azért benne vannak, tulajdonképpen kivonult Istennek a jelenléte. De azt emlékeztek rá, hogy azt is leírtam a könyvemben, hogy viszont Isten ugyanakkor jelen van mindazoknak az életében, akik keresik őt. Akármilyen felekezethez tartoznak, vagy nem tartoznak, akárhol vannak, akárhol nincsenek, stb. Hogyha azok az emberek keresik az Urat, akkor az ő egyéni, személyes életükben igenis jelen van az Úr. És hogyha ma itt ezen a helyen olyan emberek vannak, akik keresik az Urat, akkor a ti életetekben jelen van az Úr. Tehát nem kell azon gondolkozni, hogy akkor most az Úr honnan vonult ki, honnan nem vonult ki, hanem arra kell törekedni, és azon kell gondolkozni, hogy az én személyes saját életemben, a te személyes saját életedben jelen legyen az Úr. És amikor olyan emberek jönnek össze egy helyen, akiknek az életében jelen van az Úr, akkor így közöttünk is jelen van az Úr. Értitek? Na most, ez nagyon fontos, ezen elmélkedjünk egy pillanatra, meg gondolkodjunk el ezen, mert emlékeztek rá többen is, akik régebb voltak keresztények, hogy a 90-es évek, ezt nagyon sokszor említettem már, nagyon sok helyen elmondtam, ahol tanítottam, Zsolt is elmondta nagyon sok helyen, meg tudom, hogy Székely Zsolt is tudom, hogy volt, amikor beszélt erről más helyen is, hogy a 90-es évek az egy más korszak volt, mint a mostani korszak. A 90-es évek, tehát én például, képzeljétek, én a 90-es évek elején tértem meg, 91-ben, és gyakorlatilag belekerültem egy lassú, de biztos ébredésbe. A 90-es évek elején azt lehetett látni, és ez tartott ez a korszak egészen 90-es évek végéig, hogy tulajdonképpen még azokban a felekezetekben is volt egyfajta viszonylagos ébredés, ahol azért a hivatalos tanítás az nem annyira pártolta például a Szent Szellemmel való betöltekezést, az Isten megnyilvánuló erejét, stb. És mégis ezekben az úgynevezett ilyen, hát úgy is hívják ezt, hogy evangéliumi felekezetekben is voltak ébredések, az emberek találkoztak Istennel, újjászülettek, megérintette őket Istennek a szelleme, És aztán minél nyitottabb volt egy gyülekezet, egy adott gyülekezet a 90-es években, nyilvánvaló, hogy ott annál jobban munkálkodott Istennek az ereje, így tudunk olyan karizmatikus gyülekezetekről, például a 90-es években, még a pünkösdi mozgalmon belül is voltak ilyen gyülekezetek, ahol meg volt egy viszonylagos nyitottság, vagy egy megfelelő nyitottság Isten felé, és ennek következtében óriási dolgokat éltek át, és éltünk át ezeken a helyeken, nagyon több alkalommal is, például Doma Zsolt barátommal is több alkalommal is megtapasztaltuk egy-egy adott gyülekezetben Istennek a jelenlétét megnyilvánulni a 90-es években nagyon csodálatos módon. A 90-es évek az egy nagyon, látszólag nagyon csodálatos időszak volt. Rengeteg Szentlélek keresztséget láttam a 90-es években. Tehát rengeteg olyan dologról tudnék nektek beszámolni, hogy emberekért imádkoztunk, és Szent Szellem keresztséget kaptak Istentől. És nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni Istennek az erejét megnyilvánulni. És tulajdonképpen a 90-es évek végére egy frontális áttörést váltunk, és ez nem történt meg. És számomra ez volt a legmegdöbbentőbb dolog, amikor azzal kellett szembesülnöm, hogy nemhogy ez nem történt meg, de pontosan az ellenkezője történt mindannak, amit vártunk, és aztán igazából 2002-ben ekkor született meg bennem a Haggeus korszak, amit elkezdtem írni, és aztán ugye többen is olvastátok, tehát tudjátok, hogy miről írtam benne. Tudjátok, hogy arról írtam benne, hogy tulajdonképpen hát sajnos most egy olyan korszakban vagyunk, de ha belegondoltok, valójában mindig is ez volt, még a legnagyobb ébredések kellős közepén is az volt, hogy mindig csak egy maradéka volt Istennek. Na most ez a maradék, ez hol több, hol kevesebb, de általában mindig is csak egy maradéka volt Istennek. Mind a zsidók, mind a keresztények között, és ez most is így van. Az a lényeg, hogy a maradékban minél többen benne legyünk. Ez nagyon fontos. És akkor beszélhetünk ébredésről, amikor a maradék minél nagyobb. De... szóval ez a megdöbbentő, és tulajdonképpen ugye 99-2000-től kezdve azt lehetett látni, hogy Istennek a jelenléte egyre inkább úgy tűnik, mint hogyha Isten kezdett volna kiszorulni nagyon-nagyon sok egyházból, nagyon-nagyon sok gyülekezetből, és én meg vagyok arról győződve, hogy sajnos ma Jézus Krisztus nagyon sok gyülekezeten az ajtón kívül van. Ez bármennyire is megbotránkoztatóan hangzik sok ember számára, de Jézus Krisztus nagyon sok gyülekezetben az ajtón kívül áll, kopogtat, próbál bejönni, és meg vagyok győződve, hogy Jézus Krisztus ma nagyon sok helyről ki van taszítva. És néhány héttel ezelőtt imádkoztam valami miatt, és olyan furcsa lesz, amit most mondok nektek, de éreztem Isten fájdalmát a szívembe. Éreztem, hogy Istennek mennyire fáj az, hogy ő nem mehet be nagyon sok helyre. Mert beengedték a mammont, beengedték a világnak a szellemét, beengedték a zenének egy olyan módját már, ami nem az Istentől való zene, és mégis dicsőítésnek nevezik, pedig nem az. Beengedték a paráznaságot, a házasságtörést, a szexuális kicsapongásokat, a hatalommal való visszaélést, uralkodnak mások fölött. Ma ez van nagyon sok helyen, csak egyedül egy személynek nem engedik meg, hogy uralkodjon, annak nem engedik meg, aki pedig tényleg jogos arra, hogy uralkodjon, hogy jogosan uralkodjon, ez pedig Jézus Krisztus. És éreztem, hogy Istennek ez nagyon fáj. Éreztem Istennek a fájdalmát. És az az igazság, én azt mondom neked, hogy ha te meg akarod ismerni Istennek a szívét, Istennek az arcát, Istennek a szívét, akkor meg kell ismerned mindazt, ami Istennek a szívében van. És Istennek a szívében fájdalom is van, hiszen neki fáj az elveszetteknek a sorsa, fáj a visszacsúszott, bukott keresztényeknek a jelenlegi helyzete, és fáj mindazok a dolgok, fájnak Istennek, amik jelen pillanatban ebben a világban történnek. Nagyon sok ember meg akarja ismerni Istennek az örömét, és meg akarja ismerni Istennek az áldásait, ami egy nagyon jó dolog, De nagyon kevés ember akarja megismerni Istennek az arcát, Istennek a szívét, Istennek a gondolatait, Istennek a mélységeit. Nagyon kevesen akarnak mélyre menni. Nagyon kevesen akarnak mélyre evezni. Ugye, ahogy azt mondta Jézus a Péternek, hogy evez a mélyre, evez be, evez a mélyre. Ma ugyanazt mondja Isten jó néhányunknak, hogy evez a mélyre. És ugyanúgy látszik, és még egy dolog, a 90-es évek, de nagyon nagy dolgok voltak, és mégis talán egy pár hónappal ezelőtt pontosan Zsolt barátommal is levontuk azt a tanulságot, hogy azt kellett meglátnunk, hogy a 90-es éveknek a jelei, csodái bizonyos értelemben hiába voltak, nagyon kevés ember változott meg. És az emberek többsége nem változott meg. És látjátok, hiába a csodák, hiába a nagy dolgok, a csodák nem változtatnak meg senkit. Claudio Freyson, aki ugye az argentin ébredésnek az egyik központi figurája volt, és hát ha lehet ilyet mondani, de inkább nem, mert a Szent Szellem a központ, meg Krisztus egyértelműen, úgyhogy inkább azt mondom, hogy az egyik eszköz volt benne. Claudio Freyson megjegyezte azt, hogy igazából arra jöttek rá, hogy immunisá váltak már ott Argentinában is az emberek a csodákra. Nem változtatta meg a csodák, nem változtatták meg az embereket, barátaim. El kell mondanunk, le kell vonnunk ezt a tanulságot, a csodák nem változtatják meg az embereket. A csodák arra jók, hogy bizonyságot tegyenek az Isten igéje mellett, de a csodák alapvetően nem változtatnak meg. Az, ami megváltoztat egy embert, az Úrral való személyes kapcsolat, illetve az, hogyha Krisztust valaki szemléli folyamatosan, minél többet szemléli, újra és újra szemléli, nézi az ő Urát, az ő megváltóját, így változik el folyamatosan az Úr szelleme által, dicsőségről dicsőségre. Na most, barátaim, azt szeretném nektek mondani, hogy bármennyire is egy nagyon sivár korszakban vagyunk itt a nyugati világban, nyugati kereszténységben. Látni, hogy minden lefele megy, ugye óriási bukásokat lehetett látni, hát ismertünk Zsolttal is olyan embereket, a 90-es években úgy tűnt, hogy hát Isten használta őket, és ma ezek az emberek sehol sincsenek, elbuktak gyakorlatilag, szellemben hajótörést szenvedtek. Rengeteg ilyen esetet lehet látni. Azt lehet látni, hogy Isten ítélete alatt van az egyház nagy része gyakorlatilag, és mégis dicsőség az Úrnak, Isten mindezekben, mindezek által is, és mindezek között, és mindezek ellenére jelen van. Jelen van. Akkor is jelen van, ha ezt te nem érzed. Akkor is jelen van. Én itt állok és beszélek, és nem érzek semmit, és tudom, hogy Jézus Krisztus itt áll mellettem. És tudom, hogy Jézus Krisztus ott áll mellettem. És melletted, és melletted, és mindenhol ott van. És Jézus Krisztus, ha akarná, egy pillanat alatt a láthatatlanból elő tudna tűnni, és itt tudnánk vele személyesen beszélni, meg tudnánk érinteni, meg tudnánk fogni. Hát figyelj ide, amikor Jézus föltámadt, és ugye azt olvassuk, hogy és hirtelen megjelent a házban, amikor tanítványok egymás között beszélgettek. Hát ez nem úgy volt, hogy Jézus Krisztus fényévekről valahonnan 5 millió kilométerről lejött, bekopogott, kinyitották neki az ajtót, bejött. Hát ez nem így van. Hát a mennyek országa az egy láthatatlan ország, és oda nem űrhajóval mész, hanem a szellem által fogsz oda bejutni, sőt, kapaszkodj meg. Igazából az Efézusi levél szerint már ott vagy. Már ott vagyunk. Amen. Az Efézusi levél szerint dicsőség az Úrnak. Szellemben felültettettünk a mennyekbe, a láthatatlan világba, a láthatatlan trónon ott ülünk, dicsőség az Úrnak. Halleluja, hú, ahogy erről beszélek, olyan belső öröm támad fel bennem, hogy ki tudnék ugrani legszívesebben a testemből. Lenne rá mód, akkor meg is tenném, és itt hagynálak benneteket. De akkor sem lennék messze tőletek, mert a láthatatlan világ, barátaim, itt van közöttünk. Azok a szentek, akik az Úrral jártak, és és elmentek már, hazamentek. Nehogy azt hitt, hogy ők olyan messze vannak tőled. Itt vannak közöttünk. Miért? Mert a zsidó 12 azt mondja, hogy járultatok az élő Isten városához, a szenteknek a szellemeihez, a tökéletességre jutott igazaknak a szellemeihez. Kik ezek? Hát nyilvánvaló, hogy azok, akik már előttünk vannak. És természetesen elsősorban kihez, mert azért nekünk mégsem ezekkel az emberekkel van dolgunk, hanem kivel? Jézus Krisztussal, és a Jézus vérével, ami jobbat beszél, mint Ábel vére. Na de barátaim, képzeljétek el, most belegondoltok abba, természetesen ezt gyorsan hozzáteszem, hogy semmiféle spiritizmusnak nem vagyok a híve, tehát ezt gyorsan hozzáteszem, de ha belegondoltok abba, hogy micsoda nagy dolog, hogy Pál apostol nincs messze tőlünk. Itt van a láthatatlan világban. Figyeljetek ide, a Lukács evangéliumban olvassuk, amikor Jézustól kérdezik, hogy hát mikor jön el az Isten királysága, és akkor Jézus nagyon megdöbbentő választ adott, azt mondta, hogy az Isten királyság az nem jön el ilyen szembetűnő módon, hogy hirtelen egyszer csak föláll Orbán Viktor és bejelenti, hogy elérkezett Isten királysága, Isten ments ettől, vagy akár a másik oldaltól, akár Orbántól, akár Gyurcsánytól, akár akárkitől, akár az Európai Uniótól, hanem mit mond Jézus? Azt mondja, hogy Isten királysága közöttetek van, sőt, olyan fordítás, az a fordítás is jó, hogy bennetek van. Bennetek van! Figyelj ide! Amikor te újjászülettél, akkor beléd költözött, ugye, Krisztus. Na most figyelj ide, egy nagyon furcsa dolgot mondok neked, de hidd el, hogy ez igaz. Benned van a menny. Benned van a mennyei Jeruzsálem. Benned vannak mindazok a dolgok, mert figyelj ide, ugye sokan szokták kérdezni, hogy ha hogy férünk el a mennybe majd annyian. Csak a mennyország az nem egy fizikai hely. Az nem egy ilyen, hogy elférünk benne, mint mondjuk itt Nyíregyházan nem tudom hány ezeren, és akkor többen már nem férnek el, mondjuk 150 ezeren, és még dupla annyi már nem fér el. A menny az nem ilyen hely, mert a menny az egy szellemi hely. Az egy állapot tulajdonképpen, de nem csak egy nyilvánvaló, nem csak egy állapot, hanem egy szellemi hely. Na most figyelj, például mondok egy valamit, az öröm is egy állapot. Mennyien férnek el benne? Hát mindenki elfér benne, nem? Na most figyelj ide, hogyha te most tegyük fel, hazamész, és ma este az Úr elszólít téged, és kiköltözöl a testedből, akkor nem kell neked olyan messze menned, csak ami benned van, mert ugye a mennyország az benned van. Ugye szoktuk mondani, hogy valaki szokta mondani, hogy hát emlékeztek, biztos ti is hallottatok ilyet, van, aki szokta mondani, hogy hát ha nem kell a pokolba mennem, a pokol itt van bennem, hát hogyha az illető nem tért meg, akkor igaza van. Tényleg, a pokol ott van benne. Na most figyelj ide, ugyanúgy te benned, ha újjászülettél, ott van a menny. Na most amikor te elköltözöl, akkor csak annak a teljességébe fogsz belépni, ami már benned van, érted? Tehát, hogyha van benned Krisztus öröme, Krisztus békessége, Krisztus szerelme, stb., akkor, amikor majd az Úrhoz költözöl, akkor ennek a teljességébe fogsz belépni. Na most gondolj bele, hogy ez milyen lelkesítő, hogy a mennyország, hogy Krisztus, hogy Isten nincsen messze tőled. Itt van benned, itt van közel hozzád. Azt mondja az ige is, közel van hozzánk. A hitnek a beszéde a szívünkben és a mi szánkban. És ugyanúgy az Úr is közel van hozzád. A te szívedben van az Úr. Na most tulajdonképpen ugye ez a mennyei Jeruzsálem, ez az arany utcák, ez a trón, meg minden, ami ott van, az mind Krisztusnak valamilyen tulajdonsága. Hiszen ő minden mindenekben. És ez az egész ott van benned. Krisztus ott van benned. Képzeld el. Mert igazából ő a te mennyei Jeruzsálemed. Ő a te arany utcád, ő a te életnek a fája, az élet vize, minden, amire szükséged van, az ő, az Krisztus. Amikor ilyenen gondolkozol, hogy élet fája, meg élet vize, meg trón, meg ez az amaz, akkor ezeket neved külön, természetesen ezek külön is léteznek, de ez mind Krisztus, mind Krisztusnak a valósága, mind Krisztusnak a tulajdonsága. Érted? Hát hiszen mi őt kaptuk meg, amikor mi megtértünk, akkor Krisztus kaptuk meg. És képzeld el, hogy Krisztussal és Krisztusban mindent megkaptál. Mindent. A múltkor valakivel beszélgettem, és akkor azt mondta nekem, hogy hát én azt mondta, hogy mindent meg fogok tenni itt a Földön, hogy amikor bemegyek a mennybe, akkor minél több jutalmam legyen. És akkor kérdezte, hogy és te mindent megteszel? És mondtam neki, hogy nem. Én mondtam neki, hogy nem teszek meg mindent, csak egy dolgot teszek, engedelmeskedni fogok mindvégig Istennek, és nem kell a jutalom, tudod miért? És nagyon meg volt döbben, és azt mondtam, hogy azért, mert ugye Jézus az én vőlegényem, na most, hogyha a vőlegény az enyém, akkor mindene az enyém, hoppá! Akkor mindene az enyém! Nesze neked ördög! Ha a vőlegény az enyém, akkor mindene az enyém. Hát láttál olyan vőlegényt, aki azt mondja a mennyasszonynak, vagy a feleségének, szeretlek téged, de nem osztok el meg veled semmit. Az mind, ami van, az marad nálam, és nem kapsz belőle semmit. Nem adom haza a fizetésemet, nem veszek neked semmit, gondoskodj magadról, ahogy tudsz, de azért szeretlek téged. Én szerintem, aki normális, az nem ilyen. És Jézus Krisztus nem ilyen. És gondolj bele, hogy Jézus Krisztusban minden a tiéd. Igazából nem jutalomra kell nekünk törekedni, hanem arra kell törekedni, hogy azt a helyet, amit Isten eleve elkészített, azt elérjük az engedelmességünk által. Érted? Az engedelmességünk által, azáltal, hogy Istennek folyamatosan engedelmeskedünk. Na most, egy nagyon fontos dolog, tehát ugye ott azt akartam mondani, hogy Isten ugyanígy itt van közöttünk. Lehet, hogy nem látod a trónt, nem látod a kérubokat, nem látod azt a csodálatos zafír boltozatot, és nem látod az Urat, aki fölül olyan, mint hogyha tűz venné körül, és alul, mint hogyha fény venné körül. Nem látod ezt az egészet, és mégis itt van. És én arra kérlek téged, és úgy érzem, hogy Isten ma arra kér téged rajtam keresztül, hogy legyél ennek a tudatában, hogy ő itt van. És amikor te tulajdonképpen tudatosítod azt, hogy ő itt van, akkor kétszer is meggondolod, hogy mit cselekedjél, hogy mit meggondolod bele, hogy tudod azt, hogy lefekszem aludni, és Jézus ott áll mellettem, vagy ott ül, lehet valahol a szobámban, ott van. Ott van Jézus. Hát emlékeztek rá, mondtam az előbb, hogy tulajdonképpen a tanítványoknak Jézus egy pillanat alatt láthatóvá tudott válni. Egy pillanat alatt. Jézus Krisztus egy pillanat alatt láthatóvá tudna válni. Itt, tehát nem kell az, hogy Jézus valahol fölüljön valami repülőre és elutazzon ide. Egy pillanat alatt láthatóvá tudna válni. Figyeltek ide, hogyha azt a szellemi függönyt, ami elválaszt minket a látható és a láthatatlan világtól, valahogy el lehetne húzni. Hát amiben belelátnál, azt hiszem, ahogy az Amen együttes énekli, hogy padlót fogsz, hogyha belelátsz a negyedik dimenzióba, tényleg padlót fognánk, ha úgy Isten igazából egyszer bele tudnánk látni a láthatatlan világba. Látnánk azokat a csodál, azt a milyen dicsőítés folyik a mennyben ebben a pillanatban. Hogy milyen imádat folyhat a mennybe ebben a pillanatban. És ez mind itt a láthatatlan világban történik, mert Isten itt van közöttünk. És ezt tudatosítsd magadban. Jó, hogy Jézus itt van veled. Te beülsz az autódba, Jézus ott van. Hazamész, Jézus ott van. Ülsz az asztalnál és eszel, és Jézus ott van. És örül, amikor eszed a kedvenc ételedet, mert ő jót akar neked, szeret. Lefekszel az ágyadba és alszol, és Jézus ott van. Egy soproni barátunk, közös barátunk, akit a Zsolttal ismerünk, mondta nekem a múltkor, hogy nagyon sokszor hogy ül otthon, és lehunja a szemét, és teljesen hirtelen látja, hogy Jézus ott áll vele szembe, és a kezei szét vannak tárva, és mosolyog, és olyan csodálatos szeretet sugárzik az arcán és a szemén keresztül. Nagyon sokszor, amikor ülök, és olvasom a Bibliámat, és tudatosítom magamba, hogy így átfut az agyamon, hogy Jézus itt van. Lehet, hogy most ott ülök a lábai előtt. A fizikai valóságban én számítógép előtt ülök, mert azzal olvasom a Bibliát, de szellemi valóságban Jézus Krisztus lábai előtt ülök. És higgyétek el, hogy a szellem a valóság. Nem ez a fizikai világ, ami itt körülvesz, ez mese, ez egy süket duma, ez nem valóság, ez úgy el fog múlni, el fog tűnni, el fog múlni. És amikor elmúlik, akkor kiderül, hogy az örökkévaló értékek maradnak meg, a szellem, az, ami mindig is volt, mindig is van, és mindig is lesz. És ezért azok az emberek maradnak meg, akik szellemi kincseket gyűjtenek. Azoknak a kincsei maradnak meg, és azok az emberek maradnak meg, akik Krisztusban vannak. Mert ő a valóság. Amikor te leülsz és olvasod a Bibliádat, akkor te nem egy asztal, fizikai világban egy asztal előtt ülsz, de ezt felejtsd el, jó? Te nem ott ülsz a szellemvilágban, ugyanúgy ott ülsz Jézus Krisztus lábai előtt, mint ahogy a tanítványok ott ültek, amikor őt hallgatták. Ugyanúgy, figyelj, nincs különbség, csak annyi történt, hogy Jézus föltámadt a halálból, és elment a mennybe, de tulajdonképpen a szellem által meg ugyanúgy itt van, érted? Csak az a különbség, hogy amikor fizikai testben volt itt, akkor nem tudott egyszerre jelen lenni mindenhol, de most szellemben van itt, és egyszerre mindenhol jelen van. Nem kell Jézus Krisztuson osztozni, mert ugyanaz a Jézus Krisztus van veled, aki velem. Ugyanaz a Jézus Krisztus szeret téged, aki engem szeret. Barátom, testvérem, hát tudatosítsd magadba ezt a tényt, hogy Jézus Krisztus ott van veled. Hát ez megdöbbentő, hát akkor innentől fogva engem már nem érdekel, hogy mit érzek, mit nem érzek meg, hogyan érzek meg, stb. Az érdekel, hogy elhiszem-e azt, amit az Isten igéje mond, és én elhiszem, hogy Jézus Krisztus itt van velem. Tudatosítsd magadba azt a tényt. Jó dolog, hogyha Isten ad, én imádkozom is ezért, és szeretnék olyan dolgokat látni, mint Ezékiel, de tulajdonképpen, ha nem látod, akkor is jelen vannak az életedben. Ezt hidd el nekem. Ez az első fontos üzenet, hogyha nem látod, akkor is jelen vannak az életedben. Teljesen mindegy, hogy mekkora válságban van a világ. Teljesen mindegy, hogy mekkora válságban van az egész kereszténység. Ha neked valamikor egyszer egy barlangban kell bujdosnod, és semmi másod nem lesz, csak egy darab Bibliád, akkor is tudatosítsd magadban azt a tényt, hogy ezek a dolgok jelen vannak az életedben. Jézus Krisztus ott van veled, és a szellemed látja őt. A szellemed látja őt. A szellemed tényleg látja őt. Hidd el. A szellemed látja őt. A hited, a hit által tudod őt látni. És emlékszel rá, amikor a vérfolyásos asszony megérintette Jézus Krisztus ruháját. Te hogyan tudod ma megérinteni Jézus Krisztust? Az igény keresztül itt jár ma közöttünk, és az igény keresztül és a szellem által is meg tudod érinteni ugyanúgy Jézus Krisztusnak a ruháját, mint ahogy a vérfolyásos asszony megérintette. Hidd el! Csak ő fizikailag is megérintette, vagy fizikailag érintette meg, persze hiszem, hogy szellemileg is, mert ő szellemben már gyakorlatilag az igazi Krisztust érintette meg. Mi csak, idézőjelben, csak szellemileg tudjuk megérinteni, csak hogy a szellem sokkal valóságosabb, mint ahogy mondtam, mert a fizikai test az el fog tűnni, és a fizikai világ is el fog tűnni, és csak a szellemi világ fog megmaradni. És az ezer éves királyságban is igazából már az lesz, hogy ebbe a földi létezésbe, ami van, a menny teljesen bele fog olvadni, és a menny fog uralkodni az egész földön. Gyakorlatilag az fog történni, hogy az ezer éves királyságban a már ott a láthatatlan világ láthatóvá fog válni mindazok számára, akik Jézus Krisztusnak a kormányzása alatt fognak élni, akkor abban az időszakban. Jó, tehát ezt tudatosítsd magadban ezt a tényt, hogy Isten jelen van, nem kell Ezékielnek lenned ahhoz, hogy láthasd őt, hanem ő ugyanúgy itt van veled, jelen van a te életedben. Ez az első fontos dolog. Még egy dolgot hadd mondjak. Itt ezek a kérubok, ugye, és azt olvassuk, hogy fölemelkedtek, és arra mentek, amerre a szellem ment. Amikor a szellem megállt, akkor ők is megálltak. Amikor a szellem elindult, akkor ők is elindultak. Hiszem, hogy ez a Krisztust követő egyháznak a képe, amelyiknek mindig arra kell menni, amerre a szellem megy. A János 3-ban is olvassuk, hogy a szél fúj, ahová akar, nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, és így van vele mindenki, aki a szellemtől született. Aki a szellemtől született, az arra kell, hogy menjen, amerre a szellem megy. Az Ószövetségben olvassuk a 2. Mózes végén, azt hiszem, hogy amikor a felhő felemelkedett a sátorról, akkor összepakolták a szent sátrat, és arra vitték, amerre a felhő ment, és amikor a felhő letelepedett, akkor a sátor is letelepedett, amikor a felhő ismét továbbment, akkor ismét továbbment, vitték a sátrat is, illetve az egész nép akkor ismét továbbment. Ha a felhő csak egy darabig, vagy egy rövid ideig, vagy csak egy napig telepedett le, akkor a nép is csak egy napig telepedett le. Ha a felhő több évig ott maradt egy helyen, akkor a nép is ott maradt azon a helyen. Mi volt ez a felhő? Ez az Úr volt ez a felhő. Isten szelleme volt ez, Isten dicsősége volt ez a felhő. Na most, Jézus Krisztus, te szellemben tudod követni elsősorban, és úgy tudod szellemben követni, hogy mindig vele kell lenned. Mindig időznöd kell az ő jelenlétében, időt kell töltened az ő jelenlétében, és ahogy érzed, hogy a szellem merre mozdul, érzed, hogy Isten mit akar, neked is azt kell akarnod. Azt mondja Jézus, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ha te nagyon sokszor kitaszítottnak és olyan nehéz helyzetben lévőnek érzed magad, akkor hidd el, hogy az nem csak, az persze, hát az ördög okoz nehézségeket, így van, de tulajdonképpen azt mondja Péter, hogy nekünk ugyanazokon a dolgokon végig kell mennünk itt a Földön, amin Jézus Krisztus is végigment, csak az lesz a különbség, hogy tulajdonképpen nem kudarccal fogjuk befejezni, hát Jézus se kudarccal fejezte be, mert igazából abszolút győzelmet ért el a kereszten, sőt, tehát ez volt az ő fő küldetése, ugye a kereszt halál és a feltámadás. De nyilvánvaló, hogy Jézus megszerzett számunkra bizonyos dolgokat, egészséget, bőséget, stb. Stb. Győzelmet, Isten erejét, Isten őnek a dicsőségét, nyilvánvaló, hogy azt a függőség dicsőségét, amire ugye Jézus mondja, hogy azt a dicsőséget, amit nekem adtál, azt nekik adtam, ezt a dicsőséget, ezt megszerezte számunkra is Jézus, de ez igazából ez a függőségnek a dicsősége, ez olyasfajta dicsősége, ami az engedelmességtől függ. Ezt a János 17:17-ben találod meg ezt az igét, hogy azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam. Ezt megkapták akkor, amikor betöltekeztek pünköstkor Szent Szellemmel, és hiszem, hogy ez a mi életünkben is jelen lehet ez a dicsőség. Tulajdonképpen azt kell mondanom neked, hogy azokon a dolgokon, amin Jézusnak végig kellett menni, azokon nekünk is végig kell mennünk. Azt mondja Péter, hogy fegyverkezzetek fel azzal a gondolattal, hogy ahogy Jézus is szenvedett, úgy nekünk is szenvednünk kell. Na most, hogyha te nagyon sokszor kitaszítottnak érzed magad, akkor lehet, hogy furcsa lesz, amit most mondok neked, de nem te vagy kitaszítva, hanem Jézus Krisztus van kitaszítva. Csak az történik, amit Jézus mondta, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Na most, Jézus Krisztus újra végigmegy veled azon az úton, azokon az ösvényeken, amin ő már egyszer végigment és győzött, csak most szellemben végigmegy ugyanúgy veled, és szellemben ugyanúgy veled a te életedben újra realizálja ezt a győzelmet. Érted? Hát ezért kell Krisztusban lenned gyakorlatilag. Hát Krisztusban tulajdonképpen ő vele és ő bennem mi meghaltunk és feltámadtunk szellemben, már most. Érted? És szellemben ott ülünk a trónon dicsőségben. De ugyanakkor itt ebben a földi létezésben bizonyos értelemben mégiscsak egy pusztai vándorláson kell végigmenni, ami természetesen ez a pusztai vándorlás, ez inkább azt jelenti, hogy olyan értelemben van pusztai vándorlás még az életünkben, hogy a mennynek a teljes, tökéletes teljességében még azért nem tudtunk belépni, hiszen még hitben kell járnunk. Tehát amikor elköltözünk az Úrhoz, akkor onnantól fogva már nem hitünk lesz, hanem látásunk, mert ott már minden színről színre fogunk látni. az lesz már a teljesség. De ugye még nem vagyunk a teljességben, mert Pál mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, mondja, hogy tükör által homályosan látunk, úgy is lehet mondani, hogy képes beszédekben látunk, tulajdonképpen bizonyos képeket látunk csak még a szellemvilágból, és a hitünk által látjuk, a hitünk által fogjuk fel azokat a dolgokat, amik a láthatatlan világban vannak. De amikor belépünk a teljességbe, akkor onnantól fogva már nem hitünk lesz, hanem látásunk. Ezért boldák azok az emberek, akik ezt a kettőt fel akarják cserélni, akik először látni akarnak, és utána hinni. Ez nem fog működni. Tamás kapott kegyelmet az Úrtól, de azért, mert ott volt a tanítványok, a kiválasztottak között már, ott volt a tanítványok között, de Tamás egyszer s mindenkorra megtanulta azt, hogy a kettőt nem lehet fölcserélni. Nem lehet először látásban járni, és utána hitben, hanem fordítva. Hitben járunk, és nem látásban, és a hitünknek a következménye lesz az, hogy meglátjuk az Isten dicsőségét, mert ha hiszel, akkor meglátod az Istennek a dicsőségét. Érted? Na most, tehát amit akarok ezzel mondani, hogy kövesd az Urat szellemben, és ahol az Úr van, neked is ott kell lenned. De van egy jó hírem. Az Úr ugyanakkor a mennyben is van, nyilvánvaló, a mennyben is jelen van, sőt, hát nyilvánvaló, hogy ott ül az Atya jobbján, ezért nyilvánvaló, hogy a végső állomás az nekünk is mi lesz, és neked is mi lesz, ott leszel, ahol ő van. És higgyétek el, hogy nem lesz azért Isten mindig ilyen kitaszított, azért el fog jönni az a pillanat, amikor majd Isten fogja kitaszítani azokat, a gonoszokat, és az ördögöt, és az ő seregét, akik eddig azt hitték, hogy ha-ha, mit taszítjuk ki itt az igazságot, meg Isten embereit, és az egyházat, stb. De ez nem lesz így. Nem lesz így. És tulajdonképpen az a jó, hogy mi már tudjuk a végét. Nagyon szeretem az ilyet, amikor már tudom egy meccsnek a végét, az ilyen meccset nagyon szeretem, mert igazából nem kell nagyon izgulni, tudom, hogy mi lesz a vége. Szóval ez az első tény, ezt tudatosítsátok magatokban, hogy kövesd az Urat, kövesd az Urat, kövesd az Urat, és ő jelen van az életedben. Mint ahogy azok a kérubok is, amerre a szellem ment, ők is arra mentek, neked is arra kell menned, amerre az Úr akar vezetni téged. A második pont. Ezékiel 2-ben láthatod ugye, hogy azt mondja Ezékielnek az Úr, hogy egy engedetlen nép közé küldelek téged. Hogy körülnéztek, rengeteg engedetlenséget lehet látni, mind a világban, mind az egyházban, de most mégis ne erről beszéljünk, hanem most nézzünk egy kicsit magunkba. Úgy érzem és úgy hiszem, hogy Isten ma azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy vajon te, vajon én, vajon mi nem vagyunk időnként engedetlenek? Tehát az rendben van, hogy felháborodunk azon, hogy micsoda engedetlenség van körülöttünk. De vajon mi? Engedelmesek vagyunk-e mindig? Érted? Tehát ez a második pont. Ezt az első pont, amiről beszéltem, hogy tudatosítsd magadban, hogy Isten jelenlétében vagy, és kövesd a szellemet. Ha igazából azt, hogyha jegyzetelni akarsz, akkor ezt a két mondatot írd le, hogy tudatosítom magamban, hogy Isten velem van, és mindig a szellemet fogom követni. A szellem alatt természetesen Isten szellemét értem, nem más szellemeket. És a második pont pedig az, hogy fel kell tennem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vajon én mennyire vagyok engedelmes Istennek. Mert az rendben van, hogy azt mondom, hogy felháborít az az engedetlenség, amit nagyon sokszor látok magam körül. Idáig nagyon sokszor eljutok én is. Csak hogy Isten arról beszélt nekem az utóbbi időkben, azt mondta nekem Isten, gyere, kicsit lépjél tovább, és most nézd meg, hogy te vajon mennyire vagy engedelmes. Hát igen, Uram, igen. Hát tulajdonképpen, hát ez úgy van, tudod, hogy hát igen. És hát nem mondhatom azt, hogy tudod, hogy én mindig hűséges szolgád voltam, meg stb. Hanem bizony meg kell vizsgálnom magamat, és meg kell ítélnem magamat az igének a fényében. És én azt mondom, hogy jobb, ha most ítélem meg magam az igének a fényébe, mint hogyha majd ott leszek megítélve a trónszék előtt. Jobb, ha most égek, mint az örökké valóságban, mert ott bizony, azért, mert esetleg jó fiú voltam, a rezsót nem fogják lejjebb venni alattam, most ez ilyen ironikusan, hát nem lesz ott rezsó, egyértelmű, de nyilvánvaló, hogy ahogy az ige mondja, hogy némelyeknek a bűneik előttük mennek, van akinek ugye meg mögöttük, hát én azt mondom, hogy jobb, ha előttünk mennek a bűneink ítéletre, mert akkor a bűneink megítéltettek, mi viszont nem. Érted, amit akarok mondani? De hogyha a bűneink mögöttünk jönnek, akkor az fog történni, hogy belépünk az örökké valóságba, és követnek minket a bűneink. Az meg nem jó. Az meg nem jó. Fordítva kell, hogy történjen. A bűneink ítéltessenek meg már ott az örökké valóságban, megítéltettek, ott a Golgotai kereszten, mi pedig fedhetetlenül Isten dicsőségében, nem a mi érdemünk, hanem Jézus Krisztus érdeme alapján beléphetünk az örökké valóságba tiszta és szent ábrázattal, fehér ruhában. Ez az Istennek az akarata. Na most, ugye a nagy kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk engedelmesek, mert ugye sokszor képzeljük magunkat Ezékielnek, csak éppen látomásaink nincsenek, de sokszor ugye elgondolok, hát igen, micsoda engedetlenség van, de persze én mindig komolyan veszem a Bibliát, stb. De Isten ma felteszi neked is, nekem is azt a kérdést, hogy akkor most mérjük meg magunkat az igének a fényébe. És tudod, miért teszi fel Isten ezt a kérdést? Nem azért, mert kárhoztatni akar, hanem azért, mert szeret. Azért teszi fel Isten ezt a kérdést, mert helyre akar igazítani. Mert Isten, amikor felteszi ezt a kérdést, hogy vajon te mindig engedelmes vagy, akkor nem azért teszi fel ezt a kérdést, hogy jól odavágja az arcodba, hogy nem vagy engedelmes, hanem azért teszi fel ezt a kérdést, hogy rávezessen arra, hogy esetleg némely területen eddig nem voltál engedelmes, és rávezessen arra, hogy ezután már engedelmes leszel. Érted? Amikor Isten föltesz neked egy kérdést, akkor azért teszi fel, mert ítélni akar, meg akar téged ítélni, és le akar sújtani rád, hanem nem is akar, ha Isten megítél, azt sem azért teszi, mert le akar sújtani, hanem azért teszi, mert fiak vagyunk, és nem ő korcsok, mert ha nem fed bennünket az Úr, akkor nem fiak vagyunk, hanem korcsok. De a Zsidó 12 beszél arról, hogy a szellemeknek az atya igenis időnként kicsit helyre kell, hogy igazítson bennünket, kicsit meg kell, hogy fenyítsen minket, de azért, mert szeret bennünket, és ezt azért teszi, hogy az ő szentségében részesüljünk, és ez fontos, mert szentség nélkül senki nem láthatja meg az Urat. Mindig engedelmes vagy-e? És akkor itt jön a válasz. Persze! Hát én mindig betartom a 10 parancsolatot. Hát én nem lopok, nem hazudok, nem csalok, nem paráználkodok, stb. Csak hogy lapozzunk a János 15:9-10-hez, János 15:9-10, 9-es és 10-es vers, és itt kiderül, hogy igazából mit kell tennünk, és mit ért az Úr engedelmességem.
Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.
Amen. Na most mik ezek a parancsolatok? Ez nagyon fontos. Egy dolgot mond Jézus, hogy új parancsot adott nektek, hogy egymást szeressétek. Aztán János is beszél, vagy aztán Jakab, nem tudom most melyik a kettő közül, hogy igazából egy parancs van, amit be kell tartani, ez pedig a szeretet, és aki ebben jár, az nyilvánvaló, hogy minden parancsolatot betart, hiszen aki szeretetben jár, az nem fog lopni, paráználkozni, stb. De mégis itt Jézus parancsolataimról beszél, tehát többes számban beszél, és azt mondja, hogy ha engem, tehát úgy maradtok meg az én szeretetemben, hogyha megtartjátok az én parancsolataimat, tulajdonképpen ez a bizonyítéka annak, hogy megmaradtok az én szeretetem benne. Most ugye azt mondja Jézus, hogy én is megtartottam az atyámnak, és megtartom az atyámnak a parancsolatait, így megmaradok az ő szeretetében. Továbbá, ha visszalapozom, most nem kell visszalapozni, a János 5-ben, János 6-ban, stb. Olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy én semmi más nem teszek, csak amit az atyától látok, amit az atyától hallok, azt teszem meg. Na most, mik ezek a parancsolatok? Mik ezek a parancsolatok? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ezek a parancsolatok azok, amiket az Úrral való személyes kapcsolatodban kell neked magadnak meghallanod a kijelentett, ihletett ige és a szellem által. Róma 10:17-hez, hogyha lapoztok, lapozzunk, olvassuk csak fel. Zsolti, segíten. Róma 10:17. Nagyon érdekes igét olvasunk ott. Róma 10:17.
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus rémája által.
Amen. Itt azért mondta Zsolt a rémát, mert tulajdonképpen az eredeti görög szövegben az igére két kifejezés szerepel, a logosz és a réma. Mind a kettő beszédet jelent, de a logosz az igazából egy ilyen általános beszédet jelent, olyan beszédet jelent, ami szóval maga sima, maga az a beszéd, a logosz. Az írott vagy kimondott szó, az a logosz görögül. De a réma az egy olyan beszédet jelent, ami éppen ebben a pillanatban most hangzik el. Tehát most, amikor én beszélek, ezt mondhatjuk nyugodtan úgy, hogy réma. De hogy ezt most föl lesz véve ezzel az MP3-assal, meg valami mással is, azt hiszem, utána már valaki meghallgatja, az már csak egy kimondott szó, az a logosz, de hogyha valaki abból aktuálisan megért valamit, az neki újra réma. Érted? Na most figyelj, hogy jön ez? Az igé, az Isten igéhez. Hogy jön ez a Biblia olvasáshoz? Amikor te kinyitod, figyelj ide, amikor Jézus ült és beszélt a tanítványoknak, akkor mit hallottak a tanítványok? Logoszt vagy rémát? Én szerintem rémát hallottak. Személyesen hallották Jézust. Rémát hallottak a tanítványok. Tehát egy olyan beszédet hallottak a tanítványok, ami nekik személyesen szóló beszéd. Érted? Amikor azt mondja Jézus, hogy nem akartok meg, tehát azt mondja, nem szeretitek az atyát, ezt nem a tanítványoknak mondta, hanem a farizeusoknak, mert nem akarjátok befogadni az én beszédeimet, ott szintén a réma szó szerepel, tulajdonképpen azt mondja Jézus, nem akarjátok befogadni az én személyesen nektek szóló beszédeimet, ezt a farizeusoknak mondta Jézus. Na most, a következő, amit akarok mondani, hogy itt azt mondja a Róma 10:17, hogy a hit hallásból származik, nyilvánvalóan nem fizikai hallásból elsősorban, hanem szellemi hallást kell itt ezen érteni. És a hallás pedig miből? Krisztus beszédéből, vagyis rémájából. Vagyis most figyelj! Amikor te leülsz és olvasod a Bibliát, akkor el kell jutnod arra a pontra, hogy a logosz, tehát az általános leírt, mondott beszéd, rémává váljon, vagyis neked személyesen szóljon az ige. És most figyelj, amikor személyesen szól az ige, tudod, mi történik? Figyelj, maga Jézus beszél hozzád. Az a Jézus, aki föltámadt, aki elment a mennyben, aki olyan, mintha sokszor távol lenne tőlünk, pedig most beszéltem róla, és az ige is mondja, hogy itt van közel, csak láthatatlan. Ez a Jézus az igén keresztül láthatóvá, hallhatóvá, megérinthetővé, megragadhatóvá válik a számodra. Na most, barátom, amikor te olvasod a Bibliát, akkor hallanod kell az Úrtól. Hogyan hallasz az Úrtól? Hogyan hallasz az Úrtól? Először is mondok nagyon fontos dolgot. Egy, olvasd a Bibliát rendszeresen. Pontosabban először azt mondom, amit Wigglesworth is mondott, hogy olvasd a Bibliát rendszeresen, és olvasd a Bibliát addig, amíg be nem telsz vele. Kettő, következő. Amikor, figyelj ide, amikor leülsz Bibliát olvasni, fogj egy füzetet és egy tollat. Leülsz Bibliát olvasni, úgy olvasd a Bibliát, mintha még soha nem olvastad volna. Én 15 éve olvasom lassan a Bibliát, és amikor leülök, akkor mindig az az első mondatom Istennek, Uram, soha nem olvastam még ezt a könyvet, kérlek szólj hozzám. Természetesen ez nem igaz, mert olvastam, de miért kell mégis ezt mondanom, hogy soha nem olvastam? Mert ez egy lelkületet jelent, az alázatnak a lelkületét. Ha valaki úgy ül le, hogy na hát én már olvastam az igét, én már tudom, hogy ez mit jelent, a kommentárok mit mondanak róla, ebben a részben ez a görög szó van, ez azt jelenti, ez ezt jelenti, ez azt jelenti, akkor azt mondja Isten, hát barátom, ha te mindent tudsz, akkor igazából nem szorulsz magyarázatra, akkor nincs rám szükséged, akkor értelmezd az igét úgy, ahogy akarod. És erre mondja azt az ige, hogy a jól lakottakat üres kézzel küldi el, mert azokat az embereket, akik úgy gondolják, hogy hát én mindent tudok, nekem nincs, én meggazdagodtam, mindent tudok. Azt mondja Isten, hogy igen, meggazdagodtál, hát akkor nincs szükséged semmire. De mit mondasz, hogy az éhezőket betölti a javaival. A szellemnek a koldusait, így van, a szellemi koldusokat betölti az ő javaival. Ha te azzal a tudattal ülsz le a Bibliád mögé, hogy Uram, éhezlek és szomjazlak téged, és én megalázom magam, amennyire csak tudom. Amennyire csak tudom, és úgy ülök le ez a könyvhöz, hogy én tudom, hogy ez nem csak egy könyv, hanem ezen a könyvön keresztül te olyan valóságosan tudsz beszélni velem, amilyen módon én azt el se tudom képzelni. Ezen a könyvön keresztül te fogsz velem beszélni, és én most hallani akarom, hogy te mit mondasz nekem, ha így ülsz le. Néhány percen belül rögtön meg fogod tapasztalni, hogy ahogy olvasod a Bibliát, olvasod, és hirtelen hoppá, érzed, hogy egy ige megragadja a gondolataidat, érzed, hogy egy ige, mintha kiugrana a többi közül, érzed, hogy egy ige megeleledik előtted, és érzed, hogy megragad az az ige, érzed, hogy betölti a lényedet, érzed, hogy betölti a gondolataidat, és akkor felugrasz, és érzed azt a olyan élményt, amit semmihez nem lehet hasonlítani, hogy Isten szólt hozzám személyesen, ebben a pillanatban, Isten személyesen, nekem szólt, és akkor ilyenkor önkívületi állapotba tudna az ember kerülni, hogy Isten személyesen nekem szól, megragadott Isten egy igén keresztül. Akkor fogd a füzetedet, fogd a tolladat, gyorsan írd le az ige helyet, és egy néhány gondolatot írjál hozzá. És a dátumot, hogy mikor kaptad. Aztán olvasd tovább az igét, olvasd tovább, megint kapsz valamit, megint gyorsan füzettől leírom a gondolatot, amit kaptam, olvasd, megint olvasom tovább, megint, és egyszer csak azt veszed észre, hogy több óra eltelt, és Isten jelenlétében időztem, és annyi, de annyi mindent kaptam, hogy ahogy a Jób könyvében mondja, hogy hú, már olyan vagyok, mint az az ember, aki megtelt levegővel, és meg ki kell nyitnom a számat, hogy levegőhöz jussak, hogy annyira betöltött Istennek a jelenléte, annyira betöltött Istennek az igéje. Érzed, hogy tele vagy, olyan vagy, mint egy jól lakott napközés tulajdonképpen, most ilyen jó értelemben. Na barátaim, tudjátok, hogy mit éltek át ilyenkor? Ilyenkor azt élitek át, amit Péter, János, Máté és a többiek, Mária, ott ültek Jézus lábainál, és hallgatták őt. És te ma, most ahogy engem hallgat, ne rám figyelj, én nem számítok itt. Te most szellemben ugyanúgy Jézus Krisztus lábai előtt ülhetsz, és hallhatod azt, amit Isten mond. Ebben a pillanatban most az én gyenge hangomat vette igénybe, ebben a pillanatban most egy olyan elvetemült embert vett Isten a kezébe, mint én, de nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy most hallasz-e Jézustól. Nem tőlem, mert ha te úgy mész el innen, hogy tőlem hallottál, akkor nagyon tudlak sajnálni téged. De te, ha te úgy mész el innen, hogy te nem is emlékezel rám, azt sem tudod, hogy ki vagyok, de hallottál Jézustól, akkor azt mondom, hogy dicsőség az Úrnak, már valami történt itt. Na most barátom, amikor te leülsz, és olvasod az igét, akkor ugyanúgy oda kerülsz szellemben Jézus lábai elé, és Jézus Krisztus elkezd téged tanítani, beszélni hozzád, és megosztani veled az ő szívének a titkát, az ő szívének a gondolatait, az ő szívének a kincseit, örömét, bánatát, mert Isten azt is el akarja mondani, hogy mi fáj neki. Mert fáj neki például az, amikor az ő népe engedetlenségben van. De azt is el akarja mondani, hogy mi az, ami örömet okoz neki. És a mennyei dolgok, a mennynek a dolgai mindig örömet okoznak Istennek. És ahogy minél mélyebbre hatolsz Isten jelenlétében, minél mélyebbre jutsz be, annál mélyebb gondolatokat fog veled Isten megosztani. De barátom, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék mondani, amit Ezékielnek is mondott az Úr, hogy edd meg ezt a tekercset. Amit Isten adott, azt edd meg. Hogyan tudod megenni? Úgy, hogy befogadod. Befogadod. Mindig, amikor Isten szól hozzád. Ne állj ellene! Hanem mondd azt, hogy igen, Uram, elfogadom. Én mindig, amikor olvasom az igét, és akkor kapok rémát, akkor gyorsan mindig kimondom. Igen, Uram, elfogadom, és engedelmeskedek ennek. Engedelmeskedek, elfogadom, engedelmeskedek. És ahogy ezt hitből mondom, mert ezt komolyan kell mondani, ez nem egy ilyen vallásos izé, hogy elfogadom, igen, és akkor elfogadom, persze aztán közben menni akarok a magam útján, hanem ha te ezt hitáltal kimondod, akkor a te szívedben, abban a pillanatban már engedelmeskedtél az igének, érted? Sokszor az engedelmesség az nem fizikai cselekedetekben kezdődik el, hát az már csak a végső kivetülése az engedelmességnek, az engedetlenségnek is egyébként. Tehát valaki elbukik házasságtörésbe, vagy paráznoságba, az nehogy azt gondolt, hogy az úgy történik, hogy megy az utcán, hirtelen meglát egy nőt, vagy egy férfit, és akkor na, gyere, ugorjunk az ágyba, ez nem így működik, hanem ő már a gondolataiban elkezdett ezzel játszani, lehet, hogy évekkel ezelőtt. Játszott a gondolataiban vele, újra és újra, ezt forgatta az agyában, a szívében. Erre elmélkedett, addig-addig elmélkedett róla, amíg beépült az ő hitébe, valósággá vált, és megjelent egy paráznaságba, egy házasságtörésbe, mert a megfelelő időben, amikor megérett erre a dologra az ő hite, most ilyen idézőjelbe teszem, akkor az ördög megadta neki a megfelelő ajtót, megnyitotta a lehetőséget, és abban a pillanatban ott volt az az ember, akivel ezt el tudta követni. Minden bűn így követődik el. Minden bűn. És az engedelmesség is fordítva ugyanígy van. Jön az ige, szól hozzám az ige, megérint, elkezdek róla elmélkedni. Forgatom az elmémbe, a szívembe, újra és újra elmélkedek rajta, enéztem, újra és újra befogadom, megeszem, enéztem, gondolkodok rajta. És egyszer csak egy megfelelő időben valósággá válik, tehát már előtte valóság, hanem inkább úgy mondom, hogy megérik az ige, és a megfelelő időben egy bizonyos szituációba gyümölcsöt hoz bennem az ige, mégpedig úgy, hogy belekerülök egy olyan helyzetbe, ahol rájövök, hogy hoppá, ez az a helyzet, amikor azt az igét kell alkalmaznom, amit ekkor és ekkor kaptam az Úrtól, és abban a pillanatban automatikusan alkalmazod az igét. Megtermi a gyümölcsöt. Tehát például egy bizonyos szituációban nem fogsz egy embernek visszaszólni, mert mondjuk néhány hónappal előtte azt a rémát kaptad, hogy mondjuk a szellem gyümölcse, mondjuk a önmegtartóztatás, vagy valami ilyesmi. És akkor érezted, hogy ez egy réma, de abban a pillanatban nem biztos, hogy mindig belekerülsz olyan helyzetbe, ahol ezt alkalmaznod kell, hanem mindig a szíveddel kell először engedelmeskedned. De Isten mindig a szívet nézi, mert a szellemet, a szívet nézi Isten, meg azt nézi, hogy a belső lényed, a lelked, az elméd, de mennyire adod át az igének, mennyire újítod meg az ige fényébe, ezt nézi Isten. És amikor a réma, az ige, tehát a Jézusnak a szava, Krisztusnak a személyesen neked szóló szava megérintett téged, és elkezdesz azon elmélkedni, és ez egy mag, tulajdonképpen a mag bekerült a szántóföldbe, a szívedbe, a szívednek a talajába bekerült, és ahogy elmélkedsz róla, ahogy gondolkodsz róla, öntözött folyamatosan, de te ezt nem tudod, mert nem így kell tudatosan, hogy na most öntözöm az igét, nem így kell ez, hanem szeretek az Úrral lenni, róla gondolkodok, vele vagyok, halleluja, szeretem az Urat, és közben, miközben én az Úrral vagyok, minden erőlködés és erőfeszítés nélkül, csak csupán az Úrral való közösségem miatt az ige gyümölcsöt hoz bennem, érted? Tehát nem kell neked meg erőszesz, gyümölcsöt, akkor is gyümölcsöt fogok hozni, ez nem így működik. Nem kell ilyen keresztény karizmatikus terminátornak, elmebetegnek lenni, hanem csak legyél az Úrral, csak legyél az Úrral. Úgy, mint amikor annak idején még fiatalabb korodban szerelmes voltál, és a szerelmeddel, a férjeddel, vagy feleségeddel voltál, vagy most is, remélem, még most is ez nem múlt el. Tehát csak ugyanezt alkalmazd, hogy veled, drágám, kicsim, csak mindig veled, csak mindig veled. Az Úrnak azért nem mond, hogy kicsim, mert ő azért nagyobb nálad, de azt mondhatod neki, hogy drágám, drága királyom, szerelmem, csak mindig veled, csak mindig veled. És csak mindig vele vagy, és te semmit nem csinálsz, csak mindig vele vagy, és ennek következtében gyümölcsök jelennek meg az életeden, és a megfelelő pillanatban mindig meg fog jelenni az adott szituációban való engedelmesség is, amikor az igét tudod alkalmazni. Mondok még csak gyorsan egy példát. Volt egy pásztor, Kanadában tartott egy 8 napos konferenciát, és már a 7. napon nagyon rájött a magányosságnak az érzése, és önsajnálatba került meg, hogy jaj, egyedül vagyok meg, itt fáj, ott fáj, feleségem messze van tőlem, minden bajom van, stb. És ment föl a szállodai szobájába, és beszállt a liftbe, és beszállt vele két nagyon-nagyon gyönyörű hölgy. És hát ugye nagy az Isten kegyelme ilyenkor, hogy nem működik a szemem, mondhatnám én például, de beszállt vele két gyönyörű hölgy, és a pásztor udvariasan kérdezte, hogy hányadik emeletre akarnak menni a hölgyek, és egyik hölgy visszakérdezett, hogy és ön hányadik emeletre akar menni, hol akar kiszállni, nincs valami programja ma este, esetleg velem lehetne. És egy nagyon csábos pillantást vetett a hölgy a pásztorra, és hát tudjátok, hát félszavakból is meg lehet érteni, hogy itt tulajdonképpen mire megy ki a játék, ágyra megy a játék, és azt mondja a pásztor, hogy abban a pillanatban bármit is, semmit nem tett, semmit, abban a pillanatban hirtelen, mint a villám, átfutottak igék az elméjén. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Egyetlen egy házasságtörő parázna nem örökölheti Isten királyságát. Ne paráználkodj, sem bujálkodó, sem parázna, sem tödödödö, nem, és ez mind átfutott az agyán, és hirtelen egy olyan természetfeletti erőt kapott, és azt mondta a hölgynek, hogy köszönöm, nekem önnél a ma este sokkal jobb programom van, mint hogy ön most önnel legyek. Tehát ennél sokkal jobb programom van nekem. És azt mondja, a pásztor, a hölgy úgy nézett rá, mint hogyha valami űrből jött lény lett volna. Hát hogy ezen nem működik az én csábításom? Hát hogy létezik ez? És azt mondja a pásztor, hogy amikor megérkezett a szállodai szobájába, bezárkózott és elkezdett ugrálni és kiabálni, hogy Uram, hálát adok neked, hogy a te igéd tényleg működik, tényleg valóság, hogy nem kell semmit tennem, csak mindig veled kell lennem, és a nehéz helyzetekben maga az ige megtart engem. Hát én nem azért nem paráználkodok, mert én olyan jó kóser gyerek vagyok, hogy engem aztán senki nem tudna elcsábítani, hanem azért nem paráználkodok, és azért vagyok hűséges mind az Úrhoz, mind a feleségemhez, aki egyébként otthon van, mert az Isten igéje meg tud engem tartani. Érted? Hát ez nem az én nagy érdemem, hogy én egy milyen kóser gyerek vagyok, hogy én aztán itt már mindent tudok, meg minden. Nem így van. Távozz tőlem, sátán. Ez nem így van. Ez kevésség. Azért tudok megmaradni hűségben, és te is azért tudsz megmaradni hűségben, szeretetben, hitben, Isten félelemben, mert az ige megtart téged. Mert a személyesen neked szóló kijelentéseink keresztül Jézus folyamatosan megszentel és megtisztít téged. Az ige fürdőjével, a kijelentés fürdőjével. Egyébként ez Efézus levélben ott is a réma szó szerepel. A rémával megtisztít téged az Úr. Barátom, drága barátom, drága testvérem, edd meg az igét, edd meg a rémát, amit az Úr akar neked adni. És még egy nagyon fontos dolog. Utána maradj is meg az igében, mert nagyon sokszor kerülsz olyan helyzetben, hogy ki kell állnod az igazság mellett. És nem hivatkozhatsz olyankor a szeretet jegyében arra, hogy hát mindenkit szeretni kell, meg mindenkit elfogadni, ezért nem számít semmi, majd valahogy megoldódik, csak szeressük egymást, gyerekek, ugye az élet rövid, a sír hosszú, ahogy a csodálatos nóta mondja, nem tudom ki az, aki ezt kitalálta, de ez nem az Úrtól, nem Isten embere volt, ez nyilvánvaló. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az igazságnak és a szeretetnek harmóniában kell lenni, és az a személyes igazság, amit neked Isten kijelentett, annál nem lehet fontosabb az én szavam. Hallasz engem? Bármennyire is szerethetsz te engem, az a mennyben a kutyát nem érdekli. Az fontos, hogy te, amit kaptál az Úrtól, annak te személyesen engedelmeskedsz-e vagy sem. És hogyha én mást mondok neked, mint amit neked Isten személyesen kijelentett, akkor vagy üsd ki belőlem a démont, hogyha esetleg olyan lehetőséged van, vagy fuss, menekülj tőlem. Mert éljesd meg, hát az egyháznak a 90%-a ma abban vesztegel, hogy nem akarják a hallott, az aktuális, a kapott igazságot elfogadni, amit Isten ki akarna nekik jelenteni. Tanításokat azt nagyon szívesen meghallgatnak, akár kitől, a Gitz Jakabtól, meg az akár milyen nagy hitemberétől, nagy karizmatikus testvértől, csak ő tanítson, és az milyen csodálatos. De mikor Isten személyesen szól, és azt mondja Isten, hogy tedd meg ezt vagy azt a dolgot, akkor olyan óriási nagy ellenállás van. Nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek, de ha nem, akkor Isten hiszem, hogy ki fogja nektek jelenteni. Értsd meg, amikor a 2 Tesszalonika 2 arról beszél, beszél bizonyos emberekről, akiket kiszolgáltat majd Isten a sátánnak, mert nem szerették az igazságot. Miről, kikről beszél ott Pál? Hamis keresztényekről, hamis testvérekről, hamis egyházról beszél. És ők persze, ők azt fogják neked mondani, nem igaz, hát én szeretem az igazságot, tudom, hogy Jézus Krisztus föltámadt, ez az igazság, stb. Csak hogy ott nem erről van szó, hanem arról van szó, mert dogmatikusan mindent lehet tudni. Dogmatikusan egy hitetlen ember is meg tudja tanulni a Bibliát, és dogmaszerűen, tantételszerűen el tudja neked mondani, hogy Jézus meghalt, föltámadt, csak hogy az Isten igé az nem egy tantétel, hanem az élő Istennel való személyes kapcsolatnak az eszköze, az élő Isten hozzád intézett szerelmes levele, amely azt tartalmazza, hogy halálosan szeret téged, annyira halálosan, hogy a halálig ment, a Golgotai keresztig elment. Az Isten igéje az maga az Isten, mert az Isten, az ige az maga az Isten, az nem egy tantétel. Hát milyen borzasztó lenne, hogyha a házasság is ilyen tantételekből, meg ritusokból állna. Hát az maga lenne a pokol. Hát az Úrral való személyes kapcsolat, és ez nem ilyen tantétel, hogy leborulunk, fölrepülünk, fölállunk, lehajolunk, letérdelünk, stb. Hanem egy olyan, hogy egy csodálatos, intim, bensőséges, csodálatos, szellemi kapcsolatot, időt töltünk el az Úrral. Erről van szó, egy személyes Istent imádunk. Na most az a probléma, hogy nagyon sokan elfogadják, hogy ilyen tanítás, olyan tanítás, szisztematikusan elfogadják, és ezek az emberek szépen bekerülnek a törvény alá. Na most a törvény egy dolgot tud megmutatni, hogy nem tudsz neki megfelelni. Ezt meg tudja mutatni a törvény, semmi más nem tud életet adni, azt meg tudja mutatni, hogy valamilyen életre szükséged lenne, de azt a törvény nem tudja megadni. És mit mond az ige? Hogy a kegyelem pedig Jézus Krisztusban jelent meg. És nekünk nem törvényre, nem szisztematikus tanításokra van szükségünk, hogy 6 lépés a 80 lépéshez, meg 5 lépés a 20 lépéshez. Ezek nagyon jó dolgok, tehát jó dolog, tudni kell, hogy mi az az újjászületés, mi az a benerítés, mi az a szentszentkeresztség, ezt mind tudni kell. De nekünk nem ebből áll az élet, hogy veszünk 500 könyvet és bemagoljuk, hanem abból áll az élet, hogy ahogy mondja az ige, hogy mindnyájan Istentől tanítottak leszünk. Mindnyájunkat az élő Isten szelleme akar tanítani. Úgy, hogy vele időzünk, hogy vele töltesz időt, és amikor az Úrtól kapsz egy tanítást, és találkozol velem, aki szintén bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, az Úrral időzöm, akkor észre fogod venni, hogy az a tanítás, amit te kaptál az Úrtól, az nem fog ellentmondani annak, mint amit én kaptam, hiszen ugyanazt a Jézus Krisztus szolgáljuk. És ezért mondja a Filippieknek Pál, hogy mindjárt egyképpen gondolkodjatok, egyképpen szóljatok, ugyanabba az indulatban legyetek. Hát hogy lehet ezt megcsinálni? Nem lehet úgy megcsinálni, hogy jön egy pásztor és azt mondja, mindenki úgy gondolkodjon, mint én, kész. Ezt nem így lehet megcsinálni, hanem úgy, hogy mindenki ugyanazzal a Jézus Krisztussal időzi. Mindenki ugyanazt a Jézus Krisztust keresi, és mindenkinek a szellem kijelenti, hogy mit kell gondolni. És ezért mondja utána Pál, hogy ha majd valamit másképp kell gondolnotok, azt is ki fogja kijelenteni az Isten. Nem a gipszjakab testvér, meg a nem tudom milyen nagykenetű apostol vagy akárki, hanem az Úr fogja kijelenteni neked azt, amit majd másképp kell gondolnod. Na most, barátaim, nagyon sok ember nem akarja meghallani azt, amit az Úr éppen aktuálisan ma akar mondani. Meghallgat ő bármilyen tanítást, meg elmondja kívülről, de nehogy már, érted most Isten, neked, vagy nekem, rajtad keresztül szóljon, így állnak hozzá, meg nehogy már most te nekem megmagyarázd, hogy itt mi a helyzet, meg ne magyarázzál már te nekem, én tudom, hogy mi a helyzet, régebb óta vagyok keresztény, mint te, én már ismerem a dörgést. Na most azok az emberek, akik így állnak hozzá a dolgokhoz, és nem akarnak sem a Bibliából, sem az Úrtól, sehonnan nem akarnak hallani, mert nekik már van egy elképzelésük, mert ők ugye már 30 éve, 50 éve, 500 éve keresztények. Ezekre mondja Pál, hogy akik nem szerették az igazságot, akik nem szerették azt, amit Isten beszél, minek fogja őket az Isten kiszolgáltatni? A hitetésnek, a tévejés szellemének. És Bazileas Link, egy nagyon csodálatos keresztény, evangélikus testvérnő már nem él, erre mondta azt, hogy rengeteg keresztény fog majd egy napon arra ráébredni, hogy az Antikrisztus táborához tartozik. Úristen, milyen borzasztó felismerés lesz ez! A verejték végigfut a hátamon, ahogy erről beszélek. Én nem szeretnék így járni. Nem szeretnék így járni, és ezért meg kell ennem, és szeretnem kell mindazt, amit Isten akar nekem mondani. És néha nehéz. Szóval néha nehéz, amit az Úr akar mondani, ez kétségtelen. Néha nehéz. Ezért is látta Ezékiel, hogy az a tekes tele volt fájdalmakkal, meg ilyen sirató énekekkel. Hát kinek van kedve ilyeneket enni? De bizony vannak idők, amikor Isten jelenlétében időt tölteni, az jó dolog, de nem tudom hányan tapaszt, nekem nagyon sokszor volt olyan, hogy olvastam az igét, és rettegtem, miközben olvastam az igét. Éreztem, hogy olyan természetfeletti ereje van az igének, hogy széjjel tudna vágni az ige. Éreztem azt a rettenetes erőt, ami van benne, hogy csak Isten csak egy igét, egyet beszólna nekem, és darabokra, ketté széjjel tudna vágni az ige. És a zsidó 4.12-ben is van, hogy élő és ható, olyan, mint a élesebb, mint a két élő kard, és szétvágja szívnek, léleknek, ízeknek, velőknek megoszlásai, még a hústestig is be tud hatolni az ige. És képzeld el, a rettenetes Isten, mert valamikor Isten nem csak az ő. Na, Istennek sok tulajdonsága van. És vannak időszakok, amikor Isten az ő rettenetes szentségét mutatja meg. Nem tudom, hányan érzékeltetek már ilyet. Voltak idők, amikor rettenetes volt Isten jelenlétében, mert így remektem, és az volt a megdöbbentő, hogy minél rettenetesebb volt, annál jobban kívántam, hogy még mélyebbre szeretnék be, inkább meghalok, de akkor is veled akarok találkozni, úgyhogy nem úszod meg, Uram. De ugyanakkor éreztem Istennek azt a olyan rettenetes szentségét, amiben a bűnnek egy szikrája nem tudna megmaradni. Erre mondta Tózer azt, hogy ilyenkor Isten elől kihez kell menekülni? Istenhez. Isten elől Istenhez kell menekülni. Ez azt jelenti, hogy amikor érzed Istennek ezt a jelenetet, akkor nehogy elfuss, nehogy abba hagyd az imádkozást, nehogy abba hagyd a bibliaolvasást, hanem hivatkozzál a Jézus vérére, a Jézus Krisztus kegyelmére, Golgotai kereszt áldozatára, aztán szépen menjél még mélyebbre. Menekülj Isten elől Istenhez. Még közelebb meneküljél az Úrhoz, az Úrtól az Úrhoz, még közelebb meneküljél. Érted? Tózer nagyon sok igazságot mondott, érdemes őt is olvasni. Nagyon sok mindenre rájött Tózer testvér. És barátaim, ez az, amiről ma akartam beszélni, itt akkor be is fejezem. Összefoglalom, tehát azt tanultuk ma, akkor mondjuk el közösen, mit tanultunk ma? Mi volt az első pont, amit tanultunk ma? Hogy tudatosítom magamban, hogy...
Kövestem az Urat hogy szellemben.
Így van, és hogy tudatosítom magamban, hogy kicsoda van itt velem?
Velem van az Úr mindig.
Így van, hogy ő mindig velem van, mindig bennem van. Testvérek, itt nem is voltatok itt. Haló, hát lehet, hogy csak a... Lehet, hogy csak a... Ámen, mi volt a második pont? Mit tanultunk másodszorra?
Ahol én vagyok, ott vagyok, ott van az én
szolgálatom. Így van, és hogy mindig engedelmeskedjünk az Úrnak. Ugye? És mi volt, amit még tanultunk? Hogy hogyan hallunk Istentől? Szellem által és az ige által, és mindig rémát, tehát személyesen nekünk szóló kijelentést kell kapnunk tőle. Mi az, aminek engedelmeskednünk kell? Az ő személyesen nekünk szóló parancsainak, amiket Krisztus Jézus akar ma nekünk mondani. És mi a harmadik dolog, hogy mit kell ezekkel tennünk? Meg kell enni, be kell puszilni, be kell zabálni, ahogy szokták mondani. Tele kell tölteni a hasunkat vele, a szellemi testünket vele. Ez egy csodálatos, édes, mézédes beszédeivel Istennek. Be kell fogadni, meg kell enni, és gyümölcsöt fog hozni az életünkbe. Barátaim, ezek voltak azok, amikről ma akartam nektek beszélni. Elnézést kérek, hogy sok időt elvettem tőletek. De én arra kérlek benneteket, hogy Doma Zsolt barátomat fogadjátok szeretettel. Most ő következik, és előtte egy kicsit rázzuk meg magunkat, imádkozzunk. Imával zárjuk le ezt a mostani tanítást. Imában rögzítsük azokat, amiket tanultunk, és utána majd a megfelelő időben, amikor eljön az idő, alkalmazni fogjuk. Volt azért olyan dolog, amit úgy éreztetek, hogy Isten szólt nektek ezen a tanításon keresztül? Tehát nem fogtok megkövezni, mint hamis tanítót, hogy bár kimerek állni amellett, amiről beszéltem, mert előtte már megettem azt, amiről beszéltem. Mennyi Atyám, hálát adok neked, Uram, és nagyon köszönöm azokat a csodálatos dolgokat, tanításokat, amiket ma adtál nekünk, amiket ma hallhattunk tőled, Uram. És Uram, mi szeretnénk tudatosítani magunkban, hogy Te itt vagy közöttünk, és ezt megköszönjük neked, Uram. És mi követni akarunk téged, Uram, arra akarunk menni, amerre a szellem megy, és köszönjük, Uram, ahogy ahol Te vagy, ott leszünk mi is mindig, Uram. És Uram, mi mindig engedelmeskedni akarunk neked, a Te parancsolataidnak, a Te személyesen nekünk szóló kijelentéseidnek, Uram, engedelmeskedni akarunk, és ezeket, Uram, meg akarjuk enni, be akarjuk fogadni, Uram, és köszönjük neked, hogy minden erőlködés, minden erőfeszítés nélkül ezek gyümölcsöt fognak hozni az életünkben, testvéreinknek az életében. És Uram, én személy szerint, és ezt most, Uram, komolyan mondom, és ez nem egy vallásos duma a részemről, hanem komolyan mondom, Uram, hogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem a testvéreim között, Uram. És nagyon köszönöm neked, hogy, Uram, hogy megadtad azt a kiváltságot, Uram, hogy beszélhettem itt olyan emberek között, akik között valószínűleg jó páran vannak, akik sokkal többet megtapasztaltak az Úrból, mint én, akik sok dologban előttem járnak, Uram, idősebb testvérek, akik már nagyon sokkal több dolgot tudnak az Úrról, mint én. És köszönöm, Uram, hogy ezek a testvérek engem mégis meghallgattak, Uram. Hálát adok neked ezért, és Uram, áldalak és dicsőítelek ezért téged, és magasztallak téged a Jézus nevében. Amen. És barátaim, Zsolt, barátomat, tényleg fogadjátok szeretettel, bírjátok ki még egy kicsit, higgyétek el, hogy nagyon fontos dolgokat fog mondani nektek.